Tisztelt elnök úr, főtitkár helyettes asszony, kedves kolléganők, kollégák, hölgyeim és uraim! Számomra megtisztelő ez a mai nap, a felkérés, hogy tartsak előadást a globális klímaváltozás várható hatásairól két okból is. Egyrészt, mert az emberiség elegendő élelmiszer ellátásával kapcsolatban ez az egyik legnagyobb kihívás, másrészt pedig 25 évvel ezelőtt kezdtük el Martonvásáron a klímaváltozás várható hatásának kutatásait a mezőgazdasági növényekre, és úgy gondolom, hogy elegendő kísérleti adattal rendelkezünk ahhoz, hogy megalapozott képet tudjunk festeni az elkövetkezendő időszakról. Előadásom elején a magyar mezőgazdaság egyik legfontosabb ágazatáról, a növénytermelésről szeretnék néhány mondatot mondani, majd ezt követően a klímaváltozás mezőgazdasági hatásait vesszük számba. Harmadikként a intézetünkben eddig végzett kutatások eredményeiről fogok majd néhányat bemutatni, és végül a védekezés és a kárenyhítés lehetőségét tekintjük át. A mezőgazdaság, ezen belül is a növénytermelés a szélsőséges időjárási hatásoknak leginkább kitett gazdasági ágazat. Ez így volt a múltban, így van jelenleg, és még inkább így lesz a jövőben is. Gondoljunk csak bele abba, hogy a szántóföldön növekvő növény nem szaladhat el a vihartól, nem bújhat el a jégesőbe, állnia kell a hideget, meleget, és időnként tűrni kell a vízhiányt és a teljes vízborítást is. De ez igaz nem csak az egyedi növényre, hanem az egész növénypopulációra, a növénytermelésre is. Ami igen-igen nagy változáson ment keresztül az elmúlt évtizedekben, amikor elkezdődött a levegő széndioxid koncentráció változásának a mérése, ezt az ábrát az előző előadásban már láthattuk, az 50-es évek elején még döntően kézi munkaerővel végezték a mezőgazdasági munkákat. Napjainkban már szinte minden mozzanat gépesített, és jelenleg nem egy gazdaságban, Magyarországon a traktort nem a traktoros vezeti, hanem a GPS irányítja, amikor a vetést végzi. Ennek ellenére a mezőgazdasági termelés jelenleg is állandó kihívást, kockázatot, változást jelent, és legfőképpen alkalmazkodást a környezeti feltételekhez. Magyarország területének több mint 3/4 termőterület, ami igen magas százalékos arányt jelent a föld országai között, ezen belül is közel 50%-a szántóterület, ami az elmúlt 10 évben némileg csökkent, de nem jelentős ez a csökkenés. Kis százalék arányt foglal el a konyhakert, a gyümölcsös, a szőlő, a gyepterület is egy jelentősebb csökkenést mutat az elmúlt 10 évben, ami biztató viszont az, hogy az erdőterület nőtt, és jelenleg több mint 20%-át Magyarországnak erdő borítja. Ugyanakkor a művelés alól kivett terület is jelentősen nőtt, 20%-kal 10 év alatt. Ez az a terület, ahol utakat, ipari üzemeket, épületeket építettek, tehát nagy valószínűséggel többé már nem lesz használható mezőgazdasági termelésre. Mindezeket figyelembe véve még mindig Magyarország egy nagyon jelentős mezőgazdasági termeléshez nyújt lehetőséget. Azok az országok vannak előnyös helyzetben, amelyek meg tudják termelni a lakosságuk élelmiszer ellátásához szükséges alapanyagokat. Ez csak abban az esetben lehetséges, hogyha az átlagos időjárású évben többet termelnek, és ebből tartalékolni tudnak az esetleges időjárás okozta veszteségek pótlására. Magyarország képes az alapélelmiszer takarmány ipari alapanyag előállítására, sőt az elmúlt évtizedekben a mezőgazdasági termelés egyharmada exportra került, annak ellenére még, hogy ez csökkent az elmúlt években, még mindig jelentősen hozzájárul a mezőgazdasági termelés a külkereskedelmi mérlekhez és a GDP-hez is. Mivel jelentős területen van Magyarországon agroökoszisztéma, azaz olyan terület, amit mezőgazdasági termelés céljára használnak, ezért annak kultúrállapotba tartása a környezetvédelmi funkciót is betölt. A szántóföldi gazdálkodás jövedelmezőségét alapvetően két tényező határozza meg, az egyik a természeti adottságok, a talaj és a klíma, a másik pedig a lehetőségek, melyekkel ha a gazdálkodó jól él, akkor eredményesen, nyereségesen tud gazdálkodni. Míg az első tényezőt csak nagyon korlátozottan tudjuk befolyásolni, addig természetesen a második az döntően az embertől függ. Magyarország talajadottsága összességében jónak mondható, rendkívül sok talajtípus található az országban, itt ezek a kis kockák különböző színekkel mind-mind másféle talajtípus jelent. Ezek más művelést igényelnek, más termesztés technológia alkalmazható rajtuk, más a víz szolgáltató képességük, és természetesen más-más növényfaj termeszthető rajtuk eredményesen. Ezeket mind tudják az adott területen gazdálkodók. Átlagos évi csapadék mennyiség keletről nyugat felé haladva nő, Magyarországon a legkevesebb csapadék a Alföld középső részén hull kevesebb, mint 500 mm, és a legtöbb pedig a délnyugati részeken és az északi középhegységben. Az aszályossági zónák és a legérzékenyebb területnek az Alföldet mutatják, és sajnos aszálymentes terület, ami zöld színnel jelölt, az országnak csak egy nagyon kis százalékára mondható ki. Jelenleg ilyen feltételekkel termel a magyar mezőgazdaság, nézzük meg, mi várható. A klímaváltozás várható változásai közül a mezőgazdasági termelés szempontjából fontos, és ki kell emelni a levegő szén-dioxid koncentrációjának a növekedését, a szélsőséges időjárási események számának a növekedését, a csapadék eloszlásának a változását és az aszályhajlam növekedését. Könnyű helyzetben vagyok, mert az előző előadásban ezekről részletesen hallottak már. Egyértelműen látszik, hogy a rendelkezésre álló vízkészletek hatékony felhasználása kiemelkedő jelentőséggel fog bírni az elkövetkezendő évtizedekben. Az időjárású eredetű kártételek Európába 1950-től napjainkig egy nagyon jelentős emelkedést mutatnak. A felső ábra az az események számát mutatja, míg az alsó ábra pedig a kártétel nagyságát milliárd forintba. Az utóbbi 25 évben, 90-től napjainkig több évben elérte vagy meghaladta az okozott kár nagysága 6000 milliárd forintot, amit elsősorban az árvíz, aszály, az extrém hőmérséklet és a viharok okoztak, természetesen évenként eltérő arányban. Ami nagyon lényeges az, hogy a károk 60%-a a mezőgazdaságba keletkezett. Nézzük meg, hogy az időjárás és a klímaelemek változásainak mezőgazdaságot érintő hatásai mik lesznek. A növekvő téli csapadék mennyiség az árvíz és belvizeket fog eredményezni. A csökkenő nyári csapadékösszeg az aszályhoz és vízhiányhoz vezet. A növekvő csapadék intenzitás az árvizeken túl csökkenti a víz hasznosítását. Ez azt jelenti, hogy ha nagyon hirtelen nagy mennyiségű csapadék hull, ezt nem képes a talaj befogadni, hanem egy része elfolyik. Az a növények számára nem lesz használható, és miközben elfolyik, még a talaj felső rétegét is elviszi, ezáltal a legértékesebb termő réteg elkerül a területről. Az emelkedő hőmérséklet a szárassághoz vezet, és egy adott növény vegetációs időszakának a csökkenéséhez. A növekvő szélsebesség pedig mechanikai kártételeket okoz, illetve deflációt, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy, ahogy a víz elviszi a felső termőréteget, úgy a szél is el tudja fújni. Az extrém időjárási eseményeknek közvetlen és közvetett hatásuk van. Közvetlen hatás az a növényeket érinti elsősorban, az alacsony hőmérséklet kifagyást, a magas hőmérséklet, illetve az aszály kiszáradást, a viharok dőlést okoznak és egyéb mechanikai károkat, míg a közvetlen hatás az elsősorban a kórokozó kártevők megjelenése, új kórokozó kártevők megjelenéséhez vezet, gyomosodáshoz és árvakeléshez. Árvakelés azt jelenti, hogy például ebben az évben, ha egy táblán napraforgó volt és azt betakarítják, akkor néhány szem kipotyog a területre, és ha száraz a talaj, akkor ez abban az évben nem kell ki, hanem a következő évben a búzatáblába látható a napraforgó, és ott már ez gyomnövénynek számít, elveszi a tápanyagot és a vizet a búzától. A képen a csapadék okozta kártételekből láthatunk néhányat. Magyarországon a legnagyobb területen, leggyakrabban és a legnagyobb kártételt a csapadék hiány okozza jelenleg is. A csapadék többlet az általában tavasszal árvíz-belvíz esetén jelentkezik, és amikor több napon át vagy heteken át víz alatt van a növény, akkor elpusztul. Az extrém időjárási események pedig lokálisan 100%-os kárt is okozhatnak. A kedvezőtlen hatások okozta veszteségek csökkentésére alapvetően két lehetőségünk van. Az egyik a biológiai alapok fejlesztése, azaz rezisztens fajták nemesítése, olyan fajtáké, amelyek jobban elviselik az extrém időjárási hatásokat, vagy legalábbis kisebb mértékű termés csökkenést mutatnak, illetve a másik új termesztés technológiai eljárásokat kell alkalmazni, ide beletartozik a vízmegőrző talajműveléstől kezdve a precíziós növénytermesztési technológián át a öntözéses gazdálkodásig. Egy nagyon széles skála van, szinte minden egyes termesztés technológiai eljárást hozzá kell igazítani a környezethez. Hát egy következő fél óra kellene, hogyha ennek a részleteiről szeretnék beszélni. Engedjék meg, hogy az előadásom további részében elsősorban a biológiai alapok fejlesztéséről beszéljek. És látni fognak még ilyen képet, ahol ilyen zöld foltok láthatók. Ez a Martonvásári búzanemesítési tenyészkertről készült légi felvétel, ahol ezek a kis zöld kockák a különböző genotípusokat, különböző fajtákat jelölik. Ahhoz, hogy a biológiai alapokat fejleszteni tudjuk, ismernünk kell azt, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló növények, vagy genetikai anyagok, vagy genotípusok miként reagálnak az előrejelzett változásokra. Ennek érdekében kutatásokat végeztünk részben szántóföldön, részben pedig fitotronban. Szántóföldön mértük a klíma elemeket és azok hatását a növények termésére, növekedésére, illetve fitotronban lehetőségünk volt arra, hogy az 50 vagy 100 év múlva előre jelzett klimatikus körülményeket programozzuk, és megnézzük, hogy mi történik ilyen körülmények között a növényekkel. A Martonvásári fitotron Európa egyik legnagyobb növénykutatási berendezése, melyben programozhatóan és reprodukálhatóan végezhetjük a kísérleteket, függetlenül a külső időjárási körülményektől. Ez azt jelenti, hogy a Föld bármely klímája előállítható, és a már egyszer így előállított klíma számtalanszor megismételhető. Itt a képen a fitotron belső csarnoka látható, a különböző növénynevelő egységek, mindegyik egységet egy külön számítógép vezérel, itt programozni lehet a hőmérsékletet, a megvilágítás hosszát, intenzitását, a levegő széndioxid tartalmát, páratartalmát, sebességét, nedvességtartalmat, a tápanyagellátást, és ez automatikusan szabályozza önmagát ez a berendezés. Tudjuk azt csinálni, hogy az egyik kamrába például a jelenleg kinti időjárási körülményeket programozzuk, míg a mellette lévőben ugyanezt, csak egy paramétert, mondjuk a levegő széndioxid koncentrációját változtatjuk meg, megnöveljük duplára, és ugyanazt a fajtát neveljük mind a két kamrába, és megnézzük, hogy milyen hatással van ez a növényekre. Miért nélkülözhetetlen a fitotron a klímaváltozás hatásának a kutatásában? A növény, a fenotípus, azaz a növény, ahogy előttünk megjelenik, nagysága, mennyi termést, az alapvetően három tényezőtől függ. Egyrészt a genetikai adottságától, másrészt a környezettől, ahol nevelkedik a növény, és harmadsorban pedig a kettő tényezőnek a kölcsönhatásától. A fitotronban lehetőségünk van arra, hogy a környezeti tényezők egyes elemeit külön-külön is meghatározzuk, hogy milyen hatással van a növények növekedésére, illetve a környezeti tényezők változatlanul hagyása mellett meghatározzuk akár egy gén, a génkölcsönhatások, a gén működését szabályozó mechanizmusok hatását a növényekre. Nézzünk néhány kísérleti eredményt. Az aszály és az emelt légköri széndioxid koncentráció hatása látható a dián, a búza termésére. Két őszi búzafajta eredményét mutatom itt be. A kontrollnövények, azaz a jelenlegi környezeti feltételek között nevelt növényekhez viszonyítva az annak a százalékukban. Az emelt légköri széndioxid koncentráció hatására mind a két fajta termése jelentősen nőtt, az egyiké 40%-kal, a másiké megközelítőleg 20%-kal. Ez azt hiszem természetes, talán a jelenlévők mindannyian emlékeznek iskolai tanulmányaikra, hogy a növények olyan csodálatos élőlények a Földön, hogy képesek a levegő széndioxid tartalmát megkötni, beépíteni a szervezetükbe és szerves anyaggá alakítani. Viszont a búzafajták között is különbség, méghozzá jelentős különbség volt ebbe a képességbe. Általában a növényeket a tulajdonságuk szerint két csoportba oszthatjuk. Az egyik csoportba tartozó növények szinte korlátlanul be tudják építeni a levegő széndioxid növekedését, természetesen csak akkor, hogyha az összes többi tényező, ami a növényi élet számára szükséges, korlátlanul rendelkezésére áll. A növények másik csoportja nem képes egy bizonyos korlát fölött már többlet széndioxid beépítésre. Mi történik akkor, hogyha aszályt idézünk elő? Hát ahogy várható, jelentős terméscsökkenést látható mind a két fajtánál. Az érdekes az, hogyha ezt a két tényezőt együtt vizsgáljuk, és ez a jövőben együtt fog előfordulni a természetbe, a megnövelt légköri széndioxid koncentráció bizonyos mértékig képes az aszály által kiváltott terméscsökkenést mérsékelni, bár mind a két fajta termése kevesebb volt, mint a kontrollé, de az egyik szinte csak pár százalékkal lett kevesebb. Egy másik példát szeretnék mutatni, arra vonatkozóan, hogy a széndioxid koncentrációnak van egy pozitív hatása e tekintetben a növényeknél. Ugye az őszi kalászosokat, azokat októberben elvetjük, jelenleg Magyarországon nagyjából a vetés végére értek a gazdák, több mint 1,5 millió hektáron került a őszi kalászos vetésre, és ezeknek a növényeknek át kell vészelni a telet. Ha nincs hótakaró, és ha lesz mínusz 15 fok, akkor is. Az őszi búzafajtáknak is eltérő a fagyállósága. Az, hogy milyen ez a fagyállóság, ezt is meg tudjuk határozni a fitotromba. És a növényeket két kamrába neveltük, a normál jelenlegi körülmények között és az emelt légköri széndioxid koncentráción. És látható, hogy elsősorban az alacsony fagyállósággal vagy fagytűréssel rendelkező fajtáknál segítette a megnövelt légköri széndioxid koncentráció az áttelelést vagy a túlélést. A vízhasznosítás, mint ahogy az előző előadásban is hallhattuk és utaltam rá, kulcsfontosságú lesz az elkövetkezendő években. Ezért nagyon fontos a növények vízhasznosítási hatékonysága, ami azt jelenti, hogy egységnyi víz felhasználásával mennyi szemtermést tudnak képezni. Ugyancsak kulcsfontosságú szerepe van a növények gyökérzetének az általános alkalmazkodó képességbe, a szárazságtűrésbe és a vízhasznosító képességbe. Hát a gyökeret nagyon nehéz vizsgálni, sokkal nehezebb, mint a talajfelszínén elhelyezkedő növényi részt. Tehát nem csak az embereknek kell takarékoskodni a vízzel, hanem a növényeknek is. És ezt ezen az ábrán szeretném bemutatni. Itt a optimális körülmények között nevelt növények 5 búzafajta vízhasznosító képességének a hatékonyságát mutatom be. Látható, hogy nagyon nagy különbség van a fajták között. Az első, egy martonvásári fajta, egy köbméter vízből 2,3 kg szem termést tud produkálni, míg egy szárazság érzékeny fajta nem éri el a másfél kilót. Ez több mint 50%-os különbség. Gondoljuk bele, hogy egy hektáron a szántóföldön jó termés esetén 6-7 tonna búzaszem képződik. Micsoda óriási mennyiségű víz kell ahhoz, hogy ezt meg tudja termelni, és nem mindegy, hogy 50%-kal több vagy kevesebb. Mi történik akkor, hogyha aszályos körülmények között nőnek ezek a búzák? Látható, hogy romlik a szárazság érzékeny fajtának, és már csak 1 kg szem termést tud előállítani, míg van olyan az 5 vizsgált fajta közül, ez a placementnek nagyon jó a szárazság tűrése, szinte ugyanannyi szemet tud produkálni. Tehát az elkövetkezendő időszakban ezek lesznek az előnyös fajták. Néhány évvel ezelőtt sikerült egy CI600-as típusú gyökér vizsgáló berendezést vásárolnunk, melynek segítségével meghatározható roncsolásmentesen a gyökérek, a növény gyökereinek a fejlődése. Ezt a 180 cm-es csövet 45 fokos szögbe behelyezzük a talajba, és a tenyészidőszak során különböző időszakokban vizsgálható a növények gyökerének a növekedése. Ugyanezt meg tudjuk csinálni üvegházba is, egy nagy tenyészedénybe, egyszer-egyszer egy méteres tenyészedénybe. Különböző mélységekbe helyezzük el ezeket a szkennelő csöveket, és meg tudjuk nézni, hogy fejleszti a növény a gyökerét egy normál vízellátású talajba, illetve egy szárazság, egy aszályos talajon. A képen látható, hogy optimális vízellátás esetén három búzafajta gyökere miként növekszik. Ezen a tengelyen a vetéstől az aratásig eltelt napok száma látható, itt pedig a gyökérfejlődés üteme. A három közül kettő 75 cm-es mélységbe viszonylag kevesebb gyökeret fejlesztett, míg a harmadik nagyon jelentős tömeget. Mi történik akkor, hogyha aszályos talajban nő ez a gyökér? Ugye említettem, hogy a növény nem tud elszaladni, ezért mást nem tud csinálni, csak a gyökereivel lefele igyekszik elérni a talaj mélyében lévő vizet, és az a jó fajta, amely nagy gyökértömeget tud fejleszteni, és mélyen le tud hatolni a szántóföldbe. Röviden összefoglalva ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeit, azt lehet mondani, hogy a megnövelt légköri széndioxid koncentráció az a termésre pozitív, a minőségre negatív hatással van, nem mutattam itt képet, de a búza a kenyérsütéshez alkalmas minőségét is megvizsgáltuk, és a genotípusok többségében a megnövelt légköri széndioxid koncentráció az rontotta a minőséget, de volt kivétel. A hőmérséklet növekedés és az aszály, a szárazság az egyértelműen terméscsökkentő hatású. Ami nagyon fontos az az, hogy jelentős genotípusok közötti különbség van minden vizsgált környezeti tényező változása esetén, ami lehetőséget biztosít a növénynemesítés számára ahhoz, hogy ezeket a tulajdonságokat javítani tudjuk az új fajtákban. A növénynemesítés akkor eredményes, hogyha az adott tulajdonság, a rezisztenciális tulajdonság élettani genetikai hátterét ismerjük, és nagyon hatékony szelekciós módszereket használunk. Egy búzafajta előállításának az ideje az 12-15 év. Tehát előre kell látnunk azt, hogy mondjuk 15 év múlva milyen környezeti feltételek között fog a búzafajtánk nevelkedni, illetve milyen igény lesz, milyen piaci igény lesz, milyen minőségi követelmények lesznek akkor. Ezeknek a fajtáknak, amit most már láthatunk, egészen biztos, hogy szárazságtűrőnek kell lenni, jó vízhasznosító képességűnek, ellenállónak, nem csak a klimatikus stresszekkel szembe, hanem a növényeken megjelenő különböző betegségekkel szemben is, hisz hogyha egy fajta ellenálló, akkor nem kell növényvédőszert használni, így költség- és környezetkímélő módon lesz termeszthető. És ugyanakkor versenyképesnek is kell lenni, tehát megfelelő mennyiségű termést kell produkálni, megfelelő minőséggel, mert különben gazda veszteséggel termel. Hát hogyan készül egy új rezisztens fajta? Nincs idő a részletes elmagyarázására, csak érzékeltetni szeretném azt, hogy a növénynemesítésnek van eszköz a kezébe ahhoz, hogy ezt a tulajdonságot a növényfajtáknál javítsuk. Az első és legfontosabb lépés az, hogy kiválasztunk olyan szülőpárokat, amelyben meglévő tulajdonságokat egyesíteni szeretnénk a leendő fajtánkba. Először is ugye például a búza az öntermékenyülő növény, ahhoz, hogy keresztezni tudjuk, minden porcóját ki kell szedni készen csipesszel, ez egy elég macerás dolog, és azt követően pedig az apának kiszemelt búza kalásszal beporozni. Kapunk 15-20 szemet mondjuk egy kalászból, azt elvetjük, a következő évben lesz az egy nemzedék. Itt minden növény egyforma képet mutat, úgy mondjuk, hogy nem hasad. Az F2 nemzedékben elkezdődik a hasadás, az egyik növény az egyik szülőre, a másik növény a másikra hasonlít, de lesznek olyanok, amelyek egyikre se hasonlítanak, és lesz olyan, ami megfelel majd a mi elképzelésünknek, csak ezt valamilyen eszközzel vagy módon meg kell találni. A szülőpárok kiválasztása azért fontos, mert hogyha nincs benne az a tulajdonság, amire nemesíteni akarunk, akkor azt nem lehet elővarázsolni. Négy helyről származnak általában a nemesítéshez használt szülőpartnerek, széleskörű nemzetközi együttműködésünk van, például olyan kutató intézetekkel, amelyek lényegesen szárazabb körülmények között dolgoznak, tehát azok a fajták, amelyeket ott nemesítenek, jobb a szárazságtűrésük. Azonban egy az egyben nem hozhatjuk el Magyarországra, nem termelhetjük itt, mert általában ezeknek a fajtáknak sokkal kisebb a termése, mint amennyi Magyarországon elvárt. És azért sem, mert nem tudjuk előre megmondani, például az idei őszi vetésnél senki nem tudja, hogy jövőre száraz év vagy nedves év lesz. Az idei év például egy nagyon optimális év volt, például a vízellátás tekintetében, szinte minden mezőgazdasági kultúránál, ezért rekordtermést ért el az ország búzából is, és minden valószínűség szerint kukoricából is, ez ritkán fordul egyébként elő. Aztán használhatjuk szülőként a saját törzseinket, amelyből valamilyen hiátus miatt nem lett fajta, a minősített fajtákat, és a génbankokba szereplő ősi magyar fajtákat, vagy pedig a fajták vadfajait, a búza vadfajait. Ezekben nagyon jó betegségellenállóságot hordozó rezisztencia gének vannak, azonban ezek átvitele a kultúrfajtába nagyon nehéz, és úgynevezett előnemesítést kell végezni. Ebben az esetben, hogyha ilyen vadfajt akarunk rezisztencia forrásként használni. A másik legfontosabb lépés az egész nemesítésben a szelekció, a kiválogatás, ami több éven át ismétlődik, tart, és nagyon sok tulajdonságra kell figyelnünk. Ahogy az előbb említettem, nem csak szárazságtűrőnek kell lenni annak a fajtának, jó minőségűnek, nagy termést adónak, betegségellenállónak, és így tovább. És nagyon gyorsan el kell ezt a munkát végeznünk, mert júliusban aratunk, októberben vetünk, tehát gyakorlatilag két hónap áll rendelkezésünkre. Csak két példát szeretnék mutatni, két nagyon egyszerű példát, hogy milyen eszközökkel is végezzük ezeket a szelekciókat. Abban az esetben, hogyha kalászolás után szárazság lép fel, akkor a búzaszemek aszottá válnak a kalászba. És a szemek mérését ezzel a készülékkel nagyon-nagyon gyorsan el tudjuk végezni. Tehát, hogyha egy ilyen időjárási környezet adódik, akkor ezzel a készülékkel ki tudjuk válogatni azokat a genotípusokat, amelyeknek a szemátmérője nagy marad, és ez nagy valószínűséggel utal a szárazságtűrésre. A másik nagyon fontos eszközünk, és hát nagyon bevált a gyakorlatban, az az, hogy a már fejlett törzseket, tehát a bejelentés előtt álló genotípusokat 12-13. Év körül az ország több pontján elvetjük, és általában minden évben adódik olyan hely, ahol szárazság lép fel. És itt az adott genotípus egy-egy pont egy-egy genotípust jelent, összevetjük a jó körülmények között adott termésével, és nyilván azok a ellenálló, jó alkalmazkodik képességű fajták, amelyek mind a két környezeti feltételrendszerbe a legtöbb termést adták. Kedves kolléganők, kollégák, hölgyeim és uraim, amikor készültem az előadásra, kezembe került egy újságcikk. Engedjék meg nekem azt, hogy ebből három mondatot felolvassak. Így hangzik az idézet. Ha a Föld egy 100 lelkes kis falu lenne, 60 ázsiai élne benne, 14 amerikai, 13 afrikai, 12 európai és 1 óceániai. 17 ember nem jutna tiszta ivóvízhez, 15 éhezne, 23-nak nem lenne fedél a feje fölött, 43 nem jutna hozzá szakszerű egészségügyi ellátáshoz. Ha van ennivalód a hűtőben, ha van ruhád, ágyad és fedél a fejed felett, akkor gazdagabb vagy, mint a Föld lakóinak 75%-a. Amikor elolvastam ezt a cikket, ezek eszembe jutották a 90-es évek elején Indiába tett tanulmányi utamat, és hát agrárkutató lévén az időm jelentős részét vidéken töltöttem, nem a városba, és megdöbbentő volt látni azt a mérhetetlen nagy szegénységet, amit mondjuk európai szemmel nem lehet elképzelni. És amikor hazajöttem, azt mondtam a kollégáknak és a családtagoknak, hogy örüljünk annak, hogy a Föld ezen nap, erre a pontjára születtünk, a csodálatos természeti adottságokkal rendelkező Kárpát-medencébe. Ugye a mai este fő kérdése az, hogy lesz-e kenyerünk, lesz-e kenyér unokáink asztalán? A válaszom az, hogy igen, lesz kenyér unokáink asztalán, legalábbis Magyarországon lesz. Még akkor is, hogyha a professzor asszony által elmondott legrosszabb verzió valósul meg. Viszont, hogy a Föld valamennyi lakójának lesz-e elegendő kenyere, az már nem a növénynemesítőkön és nem a növénykutatókon múlik, mint ahogy most sem azokon múlik. A magyar növénynemesítők és a martonvásári kutatók azon dolgoznak, hogy az elkövetkezendő évtizedekben is legalább ilyen jó minőségű kenyér kerüljön mindenki asztalára, mint amilyet ez a kép sejtett. És amikor otthon megszegik a mindennapi kenyerüket, kérem majd emlékezzenek arra, hogy az elmúlt két évtizedben minden második kenyér Martonvásáron nemesített búza lisztjéből készült. Az előadásom végén szeretném megköszönni kollégáimnak, Varga László Emesének és Varga Balázsnak, valamint az Akadémia Kommunikációs Főosztálya munkatársainak az előadás elkészítéséhez nyújtott segítséget, és önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet.